Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, legelőször is a gyermekeket. Gyerekek, néhány szót szeretnék szólni hozzátok. Igazából egy tapasztalat lenne csak, amit elmondanék, hogy én hogyan értettem meg valamit a Bibliából, amit előtte ugyan elméletileg tudtam, de a gyakorlatban nem annyira. Jakab apostol levelében a 4. fejezet 17. versét fogom olvasni, aki szeretné, nyugodtan ki is kereshetjük. Tehát Jakab leveléből a 4. fejezet 17. verse egyébként egy ismert ige, tehát szerintem ti is találkoztatok már ezzel. Ez az ige így hangzik: aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Nagyon egyszerű ez az ige, hogyha van lehetőségünk jót tenni, akkor tegyünk. Tehát ennyire röviden foglalhatjuk össze a tartalmát. Hogyan éltem én ezt meg? Egy egészen különleges helyzet volt az, illetve egyrészt hétköznapi, másrészt azt mondhatom, hogy különleges helyzet, ami egyszer egy péntek délután történt velem. Emlékszem, hogy téli nap volt, tehát november vagy december környékén járhattunk, és hát ugye, mivel péntek délutánról van szó, ezért mindannyian tudjátok talán, hogy a nap olyankor korán megy le. Korára el kell készülni, hogy mindennel szép rendben legyünk, és hát a szombatot nyugodtan tudjuk elkezdeni. És akkor, amikor én egyszer egy ilyen szombat kezdésre készültem, akkor egyszer csak sok dolgom akadt a városban, Budapesten élek, innentől egy kicsit messzebb, és hát több mindent el kellett intéznem. Be kellett vásárolnom például, na nem volt ez egy nagy bevásárlás, néhány dolgot kellett vennem egy helyen, és azután pedig, miután ez megtörtént, azután ugye siettem volna haza. Nem is volt semmi probléma, amíg a pénztár után észre nem vettem, hogy akkor, amikor fizettem a pénztárnál, akkor nagyon érdekes módon, ugye most már ilyen vonalkódós rendszer van, a pénztáros néni lehúzta a termékeket, három dolgot vettem, lehúzta a termékeket azon a vonalkódon, talán még csipogott is, és akkor, amikor ki kellett fizetnem az árut, akkor döbbenten láttam, hogy egy kicsit kevesebbet kell fizetnem. Hát mondom, ez hogy lehet? Utána, amit megkaptam, blokkot ellenőriztem is, és ott láttam, ez már az utcán történt, ott láttam, hogy hát milyen érdekes, hát tényleg csak két dolog szerepel abból a háromból, amit én megvettem. Na hát most mit csináljak? Gondolkoztam magamban, mert ugye egyrészt szorított az, hogy ugye péntek van, minél hamarabb haza kéne érni, hát hogyha nem siettem volna, akkor vagy nem sietnék, gondoltam magamban, akkor még az is lehet, hogy naplemente után érek haza, és ezt nem szerettem volna, mert otthon még volt egy-két dolgom, amit úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni. Ez volt az egyik dolog, ami elgondolkodtatott. A másik dolog pedig az volt, hogy érdekes módon pont előtte való nap történt egy olyan velem, vagy velünk, feleségemmel is velem, hogy egy nagy áruházban, ami ugyan egy másik cég volt, de hát szintén egy ilyen áruház, egy kicsit többet kellett fizetnünk valami miatt, mert ott meg a pénztáros másképpen volt figyelmetlen, mint itt. Vagy valamiféle hiba csúszott a rendszerbe. Körülbelül 200 forintos különbségről volt szó, tehát nem egy nagy dologról. Na hát elkezdtem vívódni magamban, de aztán elindultam, mert mondom, sietnem kell, hát most nem lehet itt mit csinálni, várnak otthon is, meg egy-két dolgot még el kell intéznem, mit csináljak. De eszembe jutott ez az ige, amit olvastam, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Elkezdtem magamban forgatni ezt az igét, mérlegre tettem ezt a helyzetet, most akkor mi a fontosabb? Az, hogy én hamar hazaérjek, az, hogy ugye a lelkemben is nyugodt legyek, hogy szépen itt a szombatot nyugalomban kezdhetjük el, vagy pedig az, hogy becsületes legyek, és szépen, hogy hiába csak 200 forintról van szó, de én szépen visszamenjek a pénztáros nénihez, és azt mondjam, hogy bár én nem tudom, hogy hogyan történt ez, de mégiscsak két dolog szerepel a blokkon, nem pedig három. Na hát hosszas vívódás után mentem két metró megállót, mert közben metróval kellett utaznom, két metró megállót mentem, és akkor döntöttem el, hogy inkább visszafordulok. Ez persze még nagyobb késedelmet jelentett, tehát egy körülbelül 15 perces kitérő, de nagyon-nagyon megérte visszafordulni. És hát ugye azzal is számoltam, hogy akkor, amikor oda megyek a pénztárhoz, hát az egy kicsit kellemetlen dolog, mert gondoljátok meg, hogy amikor ugye ott van az ember, akkor szépen sorban áll. De hát én már nem akartam venni semmit. Tehát nekem a másik oldalról kellett beárnom, tehát szinte oda furakodnom, hát hogy nézzek majd rám az emberek, gondoltam magamban. De mindegy, legyőztem ezt az ellenérzésemet. Oda léptem a pénztároshoz, mikor valaki végzett, és elmondtam neki, hogy nézze, itt van ez a blokk, én három dolgot vettem, de csak kettő szerepel a blokkon, nem értem, hogy lehet, de tessék, itt van, kifizetem a harmadikat. És a pénztáros először nem is értette, hogy miről van szó, hát mi történik itt, hát emlékszem magára, nemrég járt itt, vásárolt, és rendben kifizette, minden rendben volt, hát mondom, tényleg így volt, de hát ez történt. odaadtam neki a pénzt, és előttem van a mai napig is az a döbbent ábrázata, hogy nézett rám, hogy tényleg most én ezért visszajöttem, hogy ezért a pár fillérért szinte, vagy 1-200 forintért, hogy ezt rendezzem. És csak annyit mondott, hogy hát ilyen nincs, maga egy angyal. Annyira jó volt ezt tapasztalni, és jó volt ezt hallani, hogy Nolan mégiscsak megérte visszafordulni, és a mérleg két serpenyőjéből végül is azt a másikat választani, amikor ez az ige eszembe jutott, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Mert ezzel a pénztáros nővel én aztán életemben nem találkoztam többet. Azt se tudom, hogy ki volt, és nem láttam azóta. De minden esetre valami jót tapasztalhatott valakitől, és ez azt hiszem, hogy egyáltalán nem annyira gyakori. Szerintem kevesen mennek hozzá így, ilyen esetben, hogy ha nyerhetnek, ráadásul egy bolton, egy nagyvállalkozáson, ugye mit annak 200 forint, de hát persze nem a vállalkozás jár ilyenkor pórul, hanem az a pénztáros néni. Úgyhogy gyerekek, az lenne a kívánságom, az egyik az, hogy jegyezzétek meg, jó lesz az igét. Nektek is jöhet ilyen életszakasz az életetekben, vagy élethelyzet, amikor ez eszetekbe jut. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Másképpen mondva, hogyha tudunk jót tenni, akkor tegyünk. Mert az Isten erre készített bennünket. Én arra kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét, emlékezzetek majd erre a tapasztalatra is, és nekem meggyőződésem, hogy ti nektek is vannak, lehetnek ilyen tapasztalataitok. Nem is egy, hanem meggyőződésem, hogy sok. Ennyit szerettem volna csak mondani a gyerekeknek, és a felnőtteknek szóló téma az azért kicsit különbözik ettől, mégpedig egy olyan értelemben különleges téma, hogy én azt gondolom, hogy erről a témáról, amit most én hoztam, igehirdetés talán így egybefüggően nem nagyon szoktunk hallani. Azért kértem magamnak beosztást Miskolcra, ugye először vagyok itt nálatok, mert szándékom az, hogy miután a küldőgyűlésen megbízszak, hogy vallásszabadsági felelős legyek a közösségben, ugye nincsen vallásszabadsági osztály, csak vallásszabadsági felelős van. Miután megbíztak ezzel a feladattal, azt gondoltam, hogy a gyülekezeteket érdemes lenne így helyről helyre járva körbejárnom, és ilyen jellegű témáról beszélgetést kezdeményeznem, vagy akár ige hirdetést tartanom. Tehát a vallásszabadság jegyében fog telni ez a mai napunk, de ez a mostani ige hirdetés azért lenne egy picit különlegesebb, mert ugye felmerül talán a téma, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen gondolatokat lehet mondani az igéből. Nekem a szorosan vett témám az a politika, a politikához fűződő viszonyunk. Akkor, amikor ezt a címet meghalljuk, én azt gondolom, hogy talán kétfajta érzés támad bennünk. Az egyik az, amit valahol már meg is fogalmaztak, és nekem is szegeztek kérdésként, ahol már elmondtam ezeket a gondolatokat, hogy de hát miért kell nekünk ezzel foglalkoznunk? Politika, hát nem kell nekünk ezzel foglalkoznunk, itt van a Biblia, beszélgessünk erről, vannak itt fontosabb dolgok is, hit kérdése, életmód kérdése, stb. Szóval, hogy jön ez ide? A másik viszonyulás pedig az lehet, hogy akár megrettenünk ettől, hogy miért, hát nem olyan kérdésről van szó, ami mondjuk kicsit magánügynek tekinthető, tehát mondjuk a politikát tekintve, hogy mi hogyan viszonyulunk a politikához. Tehát az ember elképzelhető, hogy magának szeretne megtartani bizonyos dolgokat, de azt gondolom ez is egy olyan terület, ami feltétlenül az Isten véleménye ellenőrzése alá szorul. És egy olyan jellegű lesz ez az igehirdetés, hogy az igehirdetés első felében számba vesszük azokat az alapelveket, amelyeket a Biblia mond, hogy hogyan érdekes nekünk a politikához, illetve politikusokhoz viszonyulni. A másik felében pedig egy bizonyságtételről szeretnék beszélni, a bizonyságtételek első kötetéből, amit nemrég fedeztem föl, és ezt szeretném megosztani veletek, hogy milyennek az üzenete. Nézzük először ezt a rövid áttekintést az igéből. Az Ószövetségben, hogyha számot vetünk azzal, hogy mi jellemezze a politikához való viszonyulás, vagy egyáltalán mit tanulhatunk az Ószövetségből, akkor azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy ez egy nagyon különleges viszony volt, egy nagyon különleges szövetség. Olyan értelemben értem ezt, hogy a lehető legjobb államformában élt Izrael. Ez pedig a teokrácia volt. A teokrácia azt jelenti, hogy az Isten uralma. Tehát ennél jobbat, ennél praktikusabbat és elvszerűbbet az Isten nem találhatott ki, idézőjelbe téve, nem találhatott volna ki, mint hogy azt mondta egy népnek, hogy én magam akarlak vezetni benneteket, tehát a politikára, az államra ne is legyen gondotok, mert én szépen megmondom, hogy melyek azok az elvek, amelyeket követnetek kell. De hát jól tudjuk, hogy ez a kísérlet, ez sajnos kudarcot vallott. Tehát hiába akarta az Isten saját maga, tehát személyesen vezetni a népét, ugye a pusztában mindenképpen, azután pedig választott vezetőkön keresztül, tehát a bírákon, majd aztán a királyokon és egyéb más vezetőkön keresztül, tudjuk jól, hogy ez kudarcot vallott. De azt gondolom, hogy annyiban más az Ószövetség, mint az Új Szövetség, hogy ott, miután teokráciáról beszélhetünk, tehát az Ószövetség esetében, nem merülnek föl bizonyos kérdések, mint amilyenek az Új Szövetségben felmerülnek. Mert a kettő idézőjelbe téve szinte egy volt, tehát az állami, illetve az egyházi szféra, tehát ez nem vált annyira szorosan külön. Természetesen személyében mások voltak az állami vezetők, mint az egyházi vezetők, ez egyértelmű, de mégis az egész nép egy cél érdekében munkálkodott, illetve egész pontosan fogalmazva, az Isten azt szerette volna, hogyha egy cél érdekében munkálkodik. Más tehát az Új Szövetség, és ilyen értelemben át is térnénk gyorsan erre, hogy az Új Szövetség mit tanít nekünk, mert most már az Új Szövetségi korszakban élünk, tehát az Ószövetségből is tanulhatunk ilyen értelemben, de mondom, ezt az ideális állapotot láthatjuk csak, ami most már sajnos ma nincsen. De mit tanulhatunk az Új Szövetségből? Mit tanulhatunk Jézustól, a megváltónktól? Ő hogyan viszonyult a politikához, vagy hogyan viszonyult a politikusokhoz? És ezért lényeges kérdés ez, mert talán olyan dolgokról, olyan igékről van szó, amikre talán nem is figyelnénk fel azonnyomban, de azt gondolom, hogy mindenféleképp megérdemli a figyelmünket, mert ott vannak a Szentírásban. Legelőször is, hogyha Jézus példáját nézzük átfogóan, tehát hogy ő hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez, akkor azt gondolom, hogy egy kifejezés mindenféleképpen megfogalmazhatunk, ez pedig a távolságtartás. Nem ezt tekintette a legfontosabbnak. Tehát ő neki nem az volt a fontos, hogy mondjuk politikáról valamiféle véleményt nyilvánítson. De hogyha belegondolunk, hogy Jézus mennyire bölcs volt, hogy mennyire belelátott az emberekbe, hogy előtte nem volt semmiféle titok, tehát egyértelmű volt előtte, hogy egy-egy ember milyen, vagy egy-egy embercsoport milyen, akkor megegyezhetünk abban is, hogy bizony a véleménye meglehetősen sarkos lehetett a politikáról, csak ezt nem tette közkincsé. Tehát ezt nem propagálta. Egy ilyen véleményt szeretnék említeni, amit akár ki is lehet keresni a Bibliából, de szinte csak villanásszerűen említem, Lukács evangélium a 13. fejezetéből a 32. verset. Lukács 13.32-ben Jézus ezt mondja, ugye egy csoport megy hozzá a farizeusok közül, és ezt mondják néki, eredj ki és menj innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És a 32. verset így olvassuk, mondta nékik, elmenvén mondjátok meg annak a rókának. És itt meg is állunk, én nem olvasom az ige folytatását, mert ebből a szempontból most nem fontos, hogy Jézus mit mondott, csak erre a kifejezésre szeretném ráirányítani a figyelmet. Mondjátok meg annak a rókának. Hát ez nem túlzottan hizelgő vélemény. De mégis azt látjuk, hogy egy villanás erejéig Jézus felvillantja azt, hogy neki mi a véleménye Heródesről, ugye Heródes Antipászról van itt szó, mi a véleménye arról a Heródesről, aki komoly hatalmat kapott az akkori zsidó nép fölött, ugye római tisztségviselő volt, és ugye így jellemzi őt, hogy róka. Vagy valaki ezt így fogalmazta meg, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen igaza van, hogy a politika az nem más, mint a rókaság tudománya. Ez sem egy hízelgő vélemény, de azt gondolom, hogy igaz ez a meghatározás, a rókaság tudománya. Tehát ezzel jelzi azt Jézus, hogy neki körülbelül mi a véleménye. De természetesen nem ezt állította a középpontba, mert teljesen más volt a küldetése, amiért jött és amiért az embereknek akart szolgálni. Hogyha tovább követjük ezt, hogy mondjuk Heródeshez hogyan viszonyult, akkor megint csak eszünkbe juthat valami, például a kihallgatások története. Ugye Jézus több esetben, több ízben hallgatták ki. És figyeljünk fel arra, talán többünk előtt világos ez, hogy akkor, amikor Heródes elé kerül, akkor nem szól egy árva szót sem. Elég döbbenetes viszonyulás, nem? Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, ahogyan viszonyult Jézus a többiekhez, a kínzóihoz akár, aki őt mondjuk megütötte, vagy aki őt elárulta, vagy hogyan viszonyult Pilátushoz. Hát ezekkel az emberekkel beszélgetett, ezeknek az embereknek tanítást akart adni. És figyeljünk fel erre még az élete utolsó pillanataiban is. Nem készültem, mert azt gondoltam, hogy ez a téma nehezen összehozható azzal, ami a jövő héten történik itt a gyülekezetben, tehát hogy ugye úrvacsoránk lesz, úrvacsorátok lesz itt Miskolcon. De azt gondolom, hogy az úrvacsorára való felkészülésben ez kifejezetten segítség lehet, hogy a megváltó iránti szeretetünk elmélyüljön. Hogy meglássuk azt, hogy ő az élete utolsó pillanataig mennyire alázattal szolgált másokért. hogy mindig azoknak a másik embereknek, akik körülötte volnak, mindig az üdvösségét kereste. Mindig azt a pillanatot keresse, hogy hol tud még segíteni. És az azért döbbenetes, hogyha belegondolunk, mert eközben iszonyatos élethelyzetben volt Jézus. Hát ne felejtsük el, hogy már túl van ilyenkor a Getsemáné kertbeli küzdelmen. Akkor, amikor Heródesnek nem szól egy szót sem, de akkor, amikor Pilátus meg sokra tanítja. De Heródeshez visszakanyarodva, tehát ezzel is jelezte, hogy semmiféleképpen nincs jó véleménye sem a heródesi politikáról, sem Heródes személyéről. De hogy ugye Pilátusnak mit mondott, tehát itt is érdemes felidéznünk egy igét, János evangéliuma 18. fejezetéből a 36. verset, mert itt is találkozhatunk egy alapelvvel. Tehát János evangéliuma 18. fejezetéből a 36. vers. Ez is egy hosszú ige, de ennek is csak egy mondatát idézem. A következőképpen hangzik. Ezt mondja, az én országom nem e világból való. Tehát az én országom nem e világból való. Azért nagy súlyú ez a mondat, mert Jézus ezt nem csak kimondta, mint alapelvet, mint amit mi is megjegyezhetünk, hanem ezt meg is valósította. Tehát nagyon lényeges kérdésről van itt szó, hogy itt nem csak azt látjuk, hogy Jézus itt elveket, frázisokat pufogtat idézőjelbe téve, hanem a gyakorlatból beszél. Tehát ő ezt megvalósította az életében, az én országom nem e világból való, nem e világi dolgokkal törődött. De volt olyan eset, amikor a megváltót törbe akarták csalni. És kelepcébe akarták csalni, és ezáltal Jézusnak valamiképpen válaszolnia kellett arra az igen-igen nehéznek tűnő, vagy trükkösnek tűnő kérdésre, amit Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk. Ezt is lapozzuk fel, ezt is nézzük meg, hogy mit láthatunk itt. Máté evangélium a 22. fejezetében a 15. verstől a 22. versig olvasom ezt az ige szakaszt. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, nézzük ezt egészében. Tehát Máté evangélium a 22. fejezetéből a 15. verstől a 22. versig terjedő szakaszt. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldötték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat mondta, mit kísérgettek engem ti képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavittek néki egy dénárt. És mondta nékik, kié ez a kép és a felírás? Mondták néki, a császári. Akkor mondta nékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkoztak, és ott hagyván őt elmentek. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Tehát miért ez a történet vége? Miért olvashatjuk azt itt, hogy ezek az emberek, akik tényleg törbe akarták őt csalni, hogy ezek elcsodálkoztak, ott hagyván őt elmentek, egy szót se szóltak. Mert ugye itt egy olyan kérdést tesznek föl, nagyon érdekes előzmények után egyébként, tehát figyeljük meg a 16. verset. Ez egy ilyen tulajdonképpen egy diplomáciai fogás. Tehát hogyha azt akarjuk, hogy egy tárgyalás, egy beszélgetés jó hangulatú legyen, akkor egy kicsit udvaroljunk a másiknak. Egy kicsit hízelegjünk a másiknak, és ugye ők is ezt teszik, mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Ugye ezt mennyire gondolták őszintén, ez egy másik kérdés. De ugye a 18. vers rámutat erre, azt mondja, Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat. Tehát ez egy álnok kérdés. Miért mondhatjuk ezt, hogy ez egy álnok kérdés? És egyáltalán maga az élethelyzet olyan, hogy ez ugye arra szolgálna, hogy Jézus valamiképpen elveszítsék. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből. Ellen White a következőképpen világítja ezt meg. A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül válaszol a kérdésükre, vagy így, vagy úgy. Ha azt mondja, törvénytelen dolog adót fizetni a császárnak, jelentették volna a római hatóságoknak, és letartóztatják lázadás szításáért. Ha viszont kijelenti, hogy az adófizetés törvényes, akkor tervük szerint bevádolható a népnél, hogy ellentmond Isten törvényének. Most zavarba jöttek, és legyőzöttnek érezték magukat. Tervük szétzilálódott. Kérdésükre olyan szabatos választ kaptak, amire nem volt mit mondaniuk. Krisztus felelete nem kibúvó volt, hanem a kérdés őszinte megválaszolása. Kezében tartva a római érmét, amelyre a császár nevét és képét nyomták, kijelentette, hogy mivel a római hatalom védelme alatt élnek, kötelességük megadni annak a kért támogatást mindaddig, amíg az nem ütközik magasabb kötelezettségükkel. Az ország törvényeinek békésen alá kell vetniük magukat, de elsődlegesen mindenkor Istenhez kell hűségesnek lenniük. Így világítja meg tehát Ellen White ezt a kérdést. Ugye egyértelmű kérdésre, egyértelmű, az ő logikájuk szerint egyértelmű választ vártok, szabad-e adót fizetnünk? Igen, nem. És ugye azért nagyon-nagyon bölcs Jézus válasza, ahogy itt White-tól is olvastuk, mert a kérdést egy szintre helyezi, és voltaképp azt mondja, hogy nektek engedelmesek kellene lennetek az állammal szemben, és nem pedig itt lázadoznotok. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. És szigorúan, teljesen egyértelműen szétválasztja egymásról a két szférát, az állami, illetve az egyházi szférát, az isteni, illetve a világi részt, és azt mondja, hogy mind a kettőben meg kell teljesítenünk kell a kötelezettségünket. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Mert ugye Jézusnál azt láttuk, hogy olyan elveket ad, és olyan tanításokat, amik egyrészt a gyakorlatból származnak, de az apostolok hogyan vitték tovább az ő örökségét. Nézzünk meg még két igeszakaszt, amelyet Pál apostoltól olvashatunk. Az elsőt a Titushoz írt levélből, a Titushoz írt levél harmadik fejezet első két versét. Tehát Pál apostol Titushoz írt levele, harmadik fejezet első két versét idézem. Ezt írja. Emlékeztesd őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Miért tartozik ez ide? Ugye az első versben láthatjuk ezt, hogy a fejedelemségekről és a hatalmasságokról van szó. Tehát akkor, amikor a politikához való viszonyunkról beszélgetünk, akkor nem szabad elfelejtkeznünk, hogy bizony Pál is tanított erről a kérdésről. De, ami itt különlegesen fontos, az a második vers. Azt mondja, senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mi ennek a különleges üzenete? Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a politika általában milyen téma az emberek között. Lehet, hogy nem közöttünk. Lehet, hogy nem itt a gyülekezetben. De egészen biztos, hogy kapcsolatban állunk olyanokkal, akiknek a politika hihetetlenül fontos. Rendkívül fontos az, hogy kire szavazunk. Hogy egyáltalán mi a véleményünk arról az emberről, aki éppen uralmon van, mi a véleményünk az ellentáborról. És általában ez a vélemény, ez veszekedésbe szokott torkollani, nemhogy szelítségbe, hanem sokkal inkább a kárhoztatásba és a szidalmazásba. És azt mondja Pál, hogy na ez ne legyen közöttetek. Tehát ha valaki komolyan gondolja a Bibliához való hűséges viszonyulását, akkor azt mondja, hogy senkit ne szidalmazzon. Ez nagyon lényeges. Tehát akkor, amikor egy politikusról véleményt alkotunk, akár magunkban, akár másokkal beszélgetünk, akkor ez a lelkület semmiképpen ne legyen bennünk. Ne veszekedjünk. Újabb nagyon lényeges kérdés. Lehet velünk veszekedni mondjuk politikai kérdésekről? Ha lehet, akkor az nagyon nagy baj. Gyöngédek legyünk, teljes szelídséget tanúsítsunk minden ember iránt. Tehát azt mondja Pál, hogy ami közismert a világban, mert úgy tűnik, hogy 2000 évvel ezelőtt ez élő valóságos probléma volt. Eltelt 2000 év, még mindig ugyanolyan nagy probléma. Ami közismert a világban, és ami általában jellemzi az embereket a politikához való viszonyukban, titeket ne az jellemezzen. És ti pontosan, hogy arról legyetek ismeretesek, hogy teljes szelídséget tanúsítotok minden ember iránt. Nézzünk egy másik igeszakasz, néhány lapot lapozzunk csak vissza a Timóteusi levélhez, tehát az első Timóteusi levél második fejezet első négy versét nézzük még meg. Tehát Timóteusi első levél, második fejezet első négy versét. Ezt írja. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Miért is imádkozzunk? Azt mondja az apostol itt a második versben, királyokért és minden méltóságban lévőkért, azért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Burkoltan benne van az a gondolat ebben az igeversben, hogy azt a munkát, amit az Isten ránk bízott, azt el tudjuk végezni. Tehát a csendes és a nyugodalmas élet mögött ez a gondolat van, hogy tudnélik az a feladat, amit az Istentől kaptunk, ezt mindenféleképpen teljesítenünk kell. És akkor, amikor kifejezetten nehezek a körülmények, akkor sokszor nehezebb ezt a feladatot teljesíteni. Nehezebb volt a történelem folyamán, az egyház történelem folyamán is. Tehát, akkor, amikor mi imádkozunk a feljebb valókért, és ugye ezt nagyon hangsúlyosan említ itt az apostol, akkor mindenféleképpen ez legyen az egyik ima cél velük kapcsolatban, a politikusokkal, az állami vezetőkkel kapcsolatban, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Aztán a második dolog, amit említ, és nem véletlenül nem hagytam abba az olvasást a második versnél, hanem hozzátettem a harmadik, negyedik verset, azt mondja, hogy a mi megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért teszi hozzá ezt a gondolatot? Miért éppen itt említi ezt a gondolatot? Mert önmagában teljesen igaz gondolatról van szó, de ezt említhetné akárhol máshol is Pál. De miért éppen ehhez csatolja hozzá ezt a mondatát? Itt egy szintén egy tapasztalatot szeretnék elmondani, vagy egy átélt élményt inkább, talán így fogalmaznék, ami még viszonylag régen 2004-ben történt. 2004-ben rendeztek egy konferenciát, amire a közösség több lelkésze meghívást kapott. Az volt a címe, hogy az Európai Unió és a vallásszabadság. És a parlamentben volt ez a konferencia, tényleg néhányan ott voltunk, és emlékszem, hogy valakivel közülük, lelkészek közül, nem is titok, hogy kivel, Cserbik Jánossal ott sétálgattunk a parlamentben, akkor, amikor egyszer szünet volt, hát nem csak egyszer néztünk szét, hanem többször igyekeztünk minden zegét zugát bejárni az országháznak, már amennyire ez lehetséges volt számunkra, de tény, hogy sok-sok helyre bejutottunk. És akkor, amikor mi ott sétálgattunk és úgy beszélgettünk egymással, gyakorlatilag egyszerre jutottunk el arra a gondolatra, hogy ez valami egészen különleges hely. És ennek a különleges helynek van valamiféle olyan szellemisége, lenyomata, üzenete, nehezen találom a megfelelő kifejezést, ami tulajdonképpen észrevétlenül, de elbizakodottá teheti az embert. Mire gondolok? Talán néhányan voltatok már ott, voltatok a parlamentben, és tudjuk azt, hogy az a sok-sok képviselő, meg a miniszterek, meg a miniszterelnökök, akik bejárnak, nekik ez a, gyakorlatilag a munkahelyük. De akkor, amikor ott van az ember azok között, a falak között, és látja azt a hihetetlen pompát, azokat a patinás oszlopfőket, a hatalmas gazdagságot, mert hát viszonylag, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy gazdag a berendezése az országháznak, akkor belegondolva azok helyzetébe, akik nap mint nap oda járnak dolgozni, akkor nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, amire mi is eljutottunk, hogy az ember, hogyha oda jár, akkor óhatatlanul is megfogalmazódhat benne az a gondolat, hogyha nem vigyáz, hogy én nagy ember vagyok. Én sok mindenért felelek, és én olyan döntéseket hozok, ami százak, ezrek, tízezrek, milliók életére irányadó. Tehát egy országgyűlési képviselőnek kifejezetten nehéz lehet a helyzete. Egy miniszternek pláne, egy miniszterelnöknek pláne. Azért, mert hatalma van. És azért, mert ettől a hatalomtól nagyon-nagyon könnyen büszkévé lehet lenni, büszkévé lehet válni. És a büszke embert az Isten hogyan tudja üdvözíteni? Na ezért teszi hozzá az apostol ezt a kérést. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten üdvössége az mindenkire vonatkozik. Az Isten üdvösségét senki nem vetheti meg, és a megváltását sem, de mégiscsak azt látjuk, hogy bizonyos embercsoportokkal, meg bizonyos emberekkel az Istennek kifejezetten nehéz a dolga. Az állami vezetőkkel is azt gondolom, kimondhatjuk, hogy nehéz a dolga. Azért, mert ők hatalmat kaptak, és sokan talán azt hihetik, hogy ez a hatalom, ezzel ők tetszés szerint korlátlanul, idézőjelbetéve természetesen ezt a kifejezést, de korlátlanul élhetnek. Említsünk még egy csoportot, csak egy villanás erejéig, gazdagok. Akinek sok pénze van, maga Jézus mondja, azt nehezebb üdvösségre juttatni. Mert azt hiszi, hogy az a valami, ami a kezében van, az a vagyon, az őt átsegítheti sok mindenen. De egy büszke embert hogyan tud megszólítani az Isten? Az, aki alázatosságra hív bennünket. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdésről van itt szó, és ezért mondja az apostol, hogy igen, imádkozzatok ezekért az emberekért, ne csak a magatok szempontjából. Hogy vegyétek figyelembe azt, hogy igen, a munkát el kell végeznetek, hanem az ő szempontjukból is. Tehát, hogy én üdvözíteni akarom őket, de ehhez szükséges a ti munkátok, a ti imádságotok. És még egy gondolat ehhez. Akkor, amikor egy gyülekezetben erről az ige szakaszról beszélgettünk, ez is még évekkel ezelőtt történt, akkor valaki mondott egy érdekes gondolatot. Az volt a gondolata, hogy igazából a politikai, állami vezetők közül, vagy politikusok közül valóban szokott imádkozni egy csoportért, egy rétegért, azokért, akik számára szimpatikusabbak. Olyan értelemben értve most ezt a szimpátiát, hogy az a véleménye, hogy az igével jobban megszólíthatók. Na de a másik csoportért, a másik társaságért ő nem szokott imádkozni. Azért különleges hozzáállás ez, mert ez gyakorlatilag egyenes cáfolata ennek az igének. Tehát, hogyha ez a véleményünk, hogy a politikusok bizonyos csoportjáért igen érdemes imádkozni, mert számunkra ők valamilyen szempontból közelebb állnak, akármelyik társaságról legyen szó, akkor nagyon nagyot tévedünk, hogyha azt hisszük, hogy ugye az Isten csak ezt szabja számunkra feladatul. Gondoljunk bele abba, hogy Pál apostol számára mennyire lehetett szimpatikus Nérónak a politizálása, vagy Nérónak az uralma. Mert ugye ezeket a szavakat Néró császár uralma alatt írja le. Pál apostol, amikor megírta a leveleit, ugye 14 levelét ismerjük, a döntő többségét Néró uralma alatt fogalmazta meg. Például a Tituszhoz írt levelet is, és például a Timóteusi első levelet is. Tehát, hogyha ezt ő komolyan gondolja, hogy egy olyan császár, aki egyébként nem a keresztények iránti szeretetéről volt ismert, hanem sokkal inkább a keresztények iránti gyűlöletéről, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen nekünk ezt ugyanúgy komolyan kell vennünk, és ezt a véleményt, hogyha esetleg bennünk lett volna, akkor egy életre elfelejtenünk. Pusztán azért, mert hatalmat kapott az illető, pusztán azért, mert állami vezető, a megváltás rá is elterjedt. Tehát Krisztus keresztje az az ő életében is munkálkodni szeretne, az Isten az ő életében is munkálkodni szeretne. És ehhez nekem az imádságaimmal bizony hozzá kell járulnom, mert az Isten felelősséget bízott rám. Ez tehát ennek a szakasznak az üzenete. Mi változott azóta? Tegyük fel ezt a kérdést. Tehát eltelt 2000 év. Ugye beszéltünk az Ószövetségről, aztán az Új Szövetségen belül Jézusról, aztán az apostoli kor üzenetéről és az apostoli üzenetekről. Nyilvánvaló, hogy az alapelvek semmit. Tehát amilyen alapelveket most leszögeztünk, ezek teljesen természetesek, hogy azóta is adottak, és érdemes figyelembe venni őket. De ami biztos, az az, hogy az államformákat tekintve például most színesebb a kép. Tehát az Ószövetség idején az államformával kapcsolatban különösebb kérdés nem volt. Az Új Szövetség idején sem. Mert a keresztények abba születtek bele, hogy van egy császárság, van egy uralkodó, akit ők ugyan nem szeretnek a szó olyan értelmében, hogy mondjuk el tudnának képzelni jobbat is, de minden esetre tudomásul vették, hogy ilyen módon is, de imádkozni kell ezért az emberért, a császárért vagy az állami vezetőkért. De mondom, azóta árnyaltabb a kép, és érdemes megvizsgálni éppen ezért, amire már utaltam is, hogy maga Ellen Goodwight milyen tanácsokat ad nekünk. Hogy ő hogyan fogalmazza meg az egyik bizonyságtételében, hogy hogyan érdemes nekünk viszonyulni a politikához, politikusokhoz, milyen tanácsokat ad ő. A bizonyságtételek első kötetéből szeretnék idézni, és innen is a 327. oldalról. Tehát bizonyságtételek első kötet 327. oldal, az eredetiben az 533. 534. oldalon található ez. A következő írja, nem annyira hosszú ez a bizonyságtétel, de azért a figyelmünket megköveteli. 1865. december 25-én Rochesterben az Úr sok mindent elém tárt Isten népe felől, ami ezekre az utolsó napokra szóló munkával kapcsolatos. Láttam, hogy sok szombattartó nem üti meg az örök élet mértékét. Nem vonják le a tanulságokat Izrael gyermekeinek viselkedéséből, hanem követik egyik másik gonosz útjukat. Ha megmaradnak a bűnükben, elhullanak majd, akár az izraeliták, és soha be nem lépnek Kánaánba. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Láttam, hogy sokan elhullanak, mielőtt elérnék az országot. Isten vizsgálja és igazolja népét, és a jellemvizsgán sokan nem ütik meg Isten mértékét. Sokakra kemény munka vár, hogy legyőzzék jellemük furcsa szokásait, és ne legyen rajtuk sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle, hanem szent és fedhetetlen legyen Isten és ember előtt. Sok hitvalló szombattartó nincs különösebben áldására Isten ügyének vagy a gyülekezetnek, amíg alaposan meg nem változik. Sok szombattartó nem felel meg Istennek a politikai nézetei terén. Nem él összhangban Isten igéjével, sem egységben a szombattartó hívők testületével. Nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Elég világosságban részesültünk mindazok helyesbítésére, akik készek belátni tévedésüket. Akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Ezért, amíg megmaradnak ebben, nem lehet övék a szabadság és a megszentelődés lelkülete. Elveik és politikai állásfoglalásuk hatalmasan akadályozza lelki fejlődésüket. Ezek a nézetek és elvek szüntelen csapdák számukra, hitünknek pedig a szégyene. Akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincs bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta, köztársasági elveivel. Istennek ez a földi lázadás nem tetszik jobban, mint a mennyei tetszett, amikor a nagy lázadó kérdésessé tette Isten kormányának alapelveit, és amikor kirekesztették őt a vele és lázadásával rokon szembezőkkel együtt. Eddig a bizonyságtétel, néhány szóban elemezzük ezt, és csak egészen röviden tenném ezt meg, mert az időnk vészesen fogy. Ugye mi ennek a háttere? 1865-ből származik a bizonyságtétel, amikor is lezárult az amerikai polgárháború. Tehát észak és dél nagyon komoly küzdelme volt ez, a rabszolgák kérdése, a rabszolgák felszabadítása állt a középpontban. És azt gondolom, hogy amikor olvassuk ezeket a szavakat, akkor mindenféleképpen fejet hajthatunk azelőtt, hogy kimondjuk, hogy valóban Isten mindent vizsgál az életünkben és a gondolkodásunkban, és ezt a területet is. Tehát nehogy azt gondoljuk a politikáról, vagy politikához való viszonyunkról, ami esetleg megfogalmazódhat bennünk, például az egészséges életmóddal kapcsolatban is, hogy itt alapvetően nem üdvösségkérdésről van szó. Ez egy helytelen hozzáállás. Minden üdvösségkérdés. Tehát az életünk minden területe üdvösségkérdés. Mivel mi éljük meg, mi gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk, ezért üdvösségkérdés, és ezért az Isten ezt vizsgálja. És azt mondja, hogy a szombattartók sorai között is probléma lehet ez, hogy ragaszkodnak olyan elgondolásokhoz, olyan politikai elgondolásokhoz, amikkel viszont nem érthetünk egyet. Tehát azt mondja, hogy nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Ezek szerint a hitünk elveiből következik valami. És azt mondja, hogy akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Nagyon fontos megjegyzés következik, Ellen White ebben a bizonyságtételében nem a szavazás kérdéséről szól. Azt hihetnénk talán, hogy itt a szavazásról beszél, nem a szavazásról beszél. Az egy másik kérdés, a kettőt válasszuk külön. Itt a helyes gondolkodásról beszél, tehát arról beszél, hogy nekünk, szombattartóknak, hogyan kell helyesen gondolkodni, hogyan érdemes helyesen gondolkodni a politikai alapelvekről, és ugye azt mondja, hogy hitünk elveiből és az igazság lelkületéből következik valami. És nagyon érdekes, mert ugye ezeket a dolgokat apró pénzre váltja, tehát hogy mire is gondol, mert ezek olyan általánosnak tűnő gondolatok, és megfogalmazódhat bennünk is a kérdés, hogy na jó, de most akkor konkrétan miről is van szó, tehát hogy milyen kijelentéseket, milyen hozzáállást vesz kritika alá. A következőt fogalmazza meg a vége felé. Azt mondja, hogy akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincsen bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta, köztársasági elveivel. Vagyis, túl azon, hogy leszögezi, hogy ez üdvösségkérdés, két területet említ. Ez a két terület, az egyik az elnyomott feketék helyzete. Ahogyan említettem is, ugye 1865 az amerikai polgárháború, ekkor keletkezik ez a bizonyságtétel. Helyettesítsük ezt be. Tehát most 21. századi Magyarországon élő embereknek mit üzen nekünk ez a bizonyságtétel? Nyilván nem lehet teljes egészében párhuzamot húzni, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a feketéket említi, akkor egy kisebbséget említ, És Magyarországon mondjuk érdemes behelyettesíteni ebbe a mondatba mondjuk a cigányság kérdését, a cigányság kifejezését. Vagyis, amíg nincsen bennünk szeretet azok iránt, az emberek iránt, akik egyébként sokkal hátrányosabb helyzetből indulnak, mint mi, ezt fogalmazza meg, ezek a testvérek nem fogják elnyerni Isten jóváhagyását. Csak a szeretetet emeli ki. Tehát itt most mondom, ne a párhuzamra figyeljünk, hanem az irántuk való szeretetre, hiszen, hogyha komolyan vesszük azt, hogy minden ember, ami fele barátunk, akkor ebből ez egyenesen következik. Ez az egyik dolog, amit kiemel. És a másik, nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Ezt megint csak váltsuk apró pénzre. Mire gondol White? Ugye a köztársasági elvek összekapcsolódnak a demokráciával. A köztársasági elvekbe beletartozik a jogállamiság, beletartozik a fékek és egyensúlyok kérdése, tehát a különböző hatalmi ágak hogyan erősítik, illetve erősítik a demokráciát, tehát hogyan ellenőrzik egymást. Beletartozik a világi állam eszméje, tehát hogy a szekuláris állam, tehát hogy az állam nem kötelezi el magát egyetlen világnézet mellett sem. Beletartoznak az egyéni szabadságjogok, tehát a szólásszabadság, a sajtószabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság. És természetesen beletartozik, de ez nem egy teljes körű felsorolás, de ezzel zárom ezt a felsorolást, a magántulajdonnak a védelme. Tehát Ellen White azt üzeni, hogy ezeket a köztársasági elveket nekünk nagyon komolyan érdemes vennünk, és ezekhez érdemes ragaszkodnunk a gondolkodásunkban. Még egyszer mondom, nem kifejezetten a szavazásról beszél, a tiszta gondolkodásról. Tehát, hogy ezekhez a gondolatokhoz ragaszkodjunk, ezekhez az alapelvekhez ragaszkodjunk. Miért? Azért, mert hogyha ismerjük Jelenések könyvét, ha ismerjük Jelenések könyve 13. fejezetét, ami természetesen most nem lapozunk föl, nem is lenne erre idő, de nem is áll le szándékomban, akkor azt fogjuk látni, hogy a vég idején ezeket a szabadságjogokat fogja nagyon komoly támadás érni. Vagyis, még egyértelműen megfogalmazva, a hívők feladata, a mi feladatunk az, hogy a gondolkodásunkat tartsuk tisztán ezen a területen, és nem szabad egyetértenünk azokkal, akik ezeket a szabadságjogokat korlátozzák, vagy a szabadságjogok korlátait feszegetik. Tehát ez ennek a szakasznak az üzenete, ha ezzel mégis egyetértünk, tehát bármilyen megfontolás miatt, de egyetértünk egy olyan politikai erővel, amelyik ezt ugye feszegeti, vagy ezeket a szabadságjogokat akarja korlátozni, akkor erre White nagyon egyértelműen azt mondja, hogy ez lázadás Isten ellen. Tehát ezt nem szabad megtenni. Azért különleges téma ez, és különleges kérdés ez, mert talán, megint csak jelezném, ezt a kérdést nem sorolnánk az igazán fontos kérdések közé. De nagyon is lényeges jelentősége van, nagyon is komoly jelentősége van ennek, a Jelenések 13 miatt is, és azok miatt az emberek miatt is, akik körbevesznek bennünket. Tehát nem csak a mi gondolkodásunk tisztántartásáról van szó, hanem egész egyszerűen azok iránt, az emberek iránt is felelősségünk van, akik a köreinkben vannak, tehát akik az ismeretségi körünkben vannak. Vagyis a hitünk elveiből, az igazság lelkületéből következik a kiállásunk a demokratikus szabadságjogok mellett, a gondolkodásunkban elsősorban, és akár élőszó és írás útján is, de természetesen nem a tüntetést értem ez alatt, hiszen nyilvánvaló, hogy a Biblia nem helyesli a vélemény nyilvánításnak ezt a formáját. Kedves gyülekezet, akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, akkor soha nem szabad elfelejtkeznünk arról, amit már említettem is, és ezzel zárom az ige hirdetésünket, amit Pál apostol ír a Timóteusi első levél második fejezet első 4 versében. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Nekünk nagyon-nagyon meg kell becsülnünk azt, hogy ebben a korban élhetünk. Meg kell becsülnünk azt, hogy van lehetőségünk az evangélium terjesztésére. De akkor, amikor megbecsüljük ezt az időt, ez azt is jelenti, hogy imádkozunk azokért az emberekért, akik döntési pozícióban, döntéshelyzetben vannak, hogy ezek a szabadságjogok, amire Ellen Good White, aki meggyőződésünk, hitünk szerint proféta, és a Jelenések könyve 12. fejezetében az Isten őt ígérte meg, hogy elküldi ehhez a néphez. Tehát ragaszkodunk ezekhez az elvekhez, és ebből következik, hogy ezáltal a gondolkodásunkat is tisztán tartjuk, és másokat is megpróbálunk ezáltal segíteni. Én kívánom azt, hogy valóban ez valósuljon meg az életünkben. Kívánom, hogy komolyan vegyük Pál apostol felhívását, és hogyha ezt tényleg komolyan vesszük, nekem meggyőződésem, hogy az Isten ránk tudja helyezni majd azt a pecsétet, amit ő mindannyiunkra rá akar helyezni, mert el tud majd pecsételni bennünket a Szentlélekkel. Én kívánom azt, hogy valóban ez így legyen, így történjen, és hogy az életünk ezt a területét is, meg más területeket is át tudjunk engedni az Istennek. Amen.